Imádkozzunk. Olyan szívesen énekeljük ezt, Uram, hogy győzedelmes életet szeretnénk, és hogy Te szeretsz bennünket, de olyan nehezen gondolunk arra, amikor arról is szó van, hogy előbb bennünket kell legyőzni, a bennünk lévő gonoszt, azt a készséget, amelyik bennünk a gonosznak akar engedni. Köszönjük a Te fáradozásodat, Úr Jézus, hogy nagy szeretettel azon fáradozol, hogy minden ilyen ellenállást bennünk Te legyőzhess, hogy a rosszat bennünk a tőled való jóval győzd meg. Így várjuk ma is a Te igédet egész napon át. Kérünk, hogy ne a magunk bölcsessége, ne a magunk látásai, jónak látása vezessen bennünket, hanem egyedül a Te lelked hagy vezérelhessen, hogy megérthessük a mi életünket a Te színed előtt, a Te látásod szerint, és hogy meggyógyíthasd azt. Amen. A mai igénk Sámuel első könyve 17. fejezetében található. Több részletben szeretném majd felolvasni, és nem egészen folyamatosan végig, hiszen az hosszú lenne. Most először a 17. fejezet első 11 versét, a 16. és 24. olvasnám fel. Tehát a 17. fejezet első 11 verse, és a 16 és 24. versek. Így szólnak ezek. A filiszteusok összevonták seregeiket a harcra. A júdabeli Szókónál gyűltek össze, Saul és az izraeliek is összegyűltek, tábort ütöttek az Élá völgyében, és csatarendbe álltak a filiszteusok ellen. Ekkor kilépett a filiszteusok seregéből egy kiváló harcos, név szerint Góliát. Magassága 6 könyök és 1 arasz volt, fején résisak volt, öltözete pikkelyes páncél volt, páncélja 5000 sekel súlyú részből volt. Lábán részvért és vállán részdárda volt, lándzsájának a nyelve olyan vastag volt, mint a szövőszék tartófája. Lándzsájának a hegye pedig 600 sekel súlyú vasból volt, és pajzs hordozó ment előtte. Így állt ki, és oda kiáltott Izrael csatasorainak. Miért vonultatok ki, és készültetek fel a harcra? Nézzétek, én filiszteus vagyok, ti pedig Saul szolgái. Válasszatok ki magatok közül egy embert, hogy síkra szálljon velem. Ha le tud győzni, és megöl engem, akkor mi leszünk a ti szolgáitok, de ha én győzöm le, és én ölöm meg őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. Ezt is mondta a filiszteus, én itt most kigúnyolom Izrael csatasorait. Állítsatok szembe velem valakit, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghallotta Saul és egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek és igen féltek. A 16. A filiszteus pedig megjelent reggelenként és esténként, és kiállt 40 napon át. És a 24. Amikor az izraeli férfiak meglátták azt az embert, mindnyájan elfutottak előre, előle, mert nagyon féltek. Sok színű arca van a gonosznak. Tegnap csábítóként, okosan érvelőként állt az ember elé, többet kínált neki, mint amit Isten kínált, ravasz volt és rászette az embert. A mai történetünkben hatalmát fitoktatva áll előttünk a gonosz. Góliátként, óriás testben, az erő legyőzhetetlen bajnokaként, sebezhetetlenséget biztosító páncélöltözetben, pajzshordozó katonát futtatva maga előtt. Beszédének a stílusa fölényes és bántó, tartalma is, amit ő kínál, az nem vonzó, ahogyan azt tegnap hallottuk, hanem félelmet keltő, bénító az ő kínálata, mert vért kíván az ellenféltől, küzdelmet halálig, győzelem a másik halála árán, és a győzelem jutalma, hogy a győztes fél leigázza, megalázza a legyőzött ellenfelet. A filiszteus sereg élén áll, ez a Góliát, szembe vele ott van Izrael, Isten választott népének a serege, élén Saul királlyal. És ez a kegyetlen kihívás valóban megbénítja Isten népét. Hallottuk, hogy 40 napon át állt ki, kiáltozott így Góliát, és kínoszta ezzel a kihívással a népet. És Izrael egyre jobban megrettent, egyre jobban félt, egyre gyávább lett. Csoda, hogy nem mertek kiállni. Nekik nem volt ilyen óriás vitézük, aki felmerte volna venni a harcot ezzel a Góliáttal. Góliát hatalmas, erős, Góliát legyőzhetetlen. A gonosz hatalmas, erős, a gonosz legyőzhetetlen. Sőt, legyőzte az embert, hallottuk tegnap. Aztán történik egy váratlan fordulat, a kihagyott, fel nem olvasott részekben találjuk leírva. Egy fiatal legény jelenik meg Izrael táborában, egy majdnem gyerek még, akit az édesapja küldött el Elemózsiával, hogy vigye az ott harcoló, vagy harcra kész felnőtt bátyjainak. Ez a fiatal legény pásztorfiú, és úgy hívják, hogy Dávid. Most olvasom tovább a 26-tól 40-dik terjedő szakaszt, illetve hát nem feltétlen minden mondatot belőle. Akkor ezt mondta Dávid a mellette álló embereknek: mi történik majd azzal az emberrel, aki megöli ezt a filiszteust, és megmenti Izraelt a gyalázattól? Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? A nép pedig elmondta neki szóról szóra, hogy mi történik azzal, aki ezt levágja. 31. verstől. Amikor meghallották, mit beszélt Dávid, jelentették Saulnak, ő pedig magához rendelte. Dávid ezt mondta Saulnak: senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, és megvív ezzel a filiszteussal. Pásztor volt a te szolgád, apja juhai mellett, és ha jött egy oroszlán vagy medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leterítettem, és kiragadtam a szájából. Az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. Saul így felel Dávidnak: menj el, az Úr legyen veled. És felöltöztette Saul Dávidot a saját ruhájába, a fejére résisakot tett, és páncélba öltöztette. Dávid ezt mondta Saulnak: nem tudok én ezekben járni, mert nem próbáltam. Le is vetette Dávid ezeket. Kezébe vette a botját, kiválasztotta a patakból 5 sima kövecskét, beletette azokat a pásztor tarisznyájába, és parittyával a kezében közeledett a filiszteushoz. Kamaszos vakmerőség, amit itt Dávid tesz. A bátyai így gondolták, hogy tulajdonképpen csak egy kis küzdelmet látni szeretett volna ez a legény, azért jött ide. Ők maguk is felháborodtak azon, hogy a testvérük elkezd ott tudakozódni a harc fontos dolgairól. Valószínű nem tudja felmérni még igazán azt, hogy itt mi történik. Vagy mégis? Hiszen arra hivatkozik, amikor végül is elviszik Saul király elé, hallva, hogy mit beszél ez a Dávid, és eljut Saul király füléhez, magához rendeli, és akkor mire hivatkozik Dávid? Tapasztalataira. Nem háborús tapasztalatokra, mégis küzdelemre, valamiféle harcra, a rossz ellen való harcra, életmentő harcra. Amikor a bárányait támadták meg a vadállatok. Az oroszlán és a medve karmától akarta megszabadítani az ő juhait. És ilyen tapasztalatai voltak, hogy kiragadhatta az oroszlán vagy medve szájából az ő bárányát. Az erőviszonyok hasonlóak. Góliát és Dávid, vagy éppen az oroszlán medve, és az őt mentő Dávid, vagy a bárány. Ugye mekkora különbség van, eleve vesztes harc az oroszlán, a medve és a bárány között. Eleve vesztes egy ilyen fiatal legény, aki kardforgatást nem tanult, egy ilyen fiatal legény, egy harcedzett óriás mellett, egy vitéz mellett. Láttuk, hogy felpróbálta ugyan a király szavára a királyi fegyverzetet, ami a harcba méltó fegyverzet volt, és talán a Góliáttal szemben is méltó fegyverzet, bár nem merte senki felvenni 40 napon keresztül a harcot ezzel az emberrel a fegyverzetben sem. Most Dávid felpróbálja, aztán köszöni, és visszaadja ezt a fegyverzetet. Nem tudok én ebben járni, nem próbáltam. Ismeretlen számára ez a hadakozó, ez az öldökrésre való felöltözés, felfegyverkezés, amiben akkor őt ott felfegyverezték, és felöltöztetni próbálták. Nem kéri ezt a védelmet, és nem kéri ezt a fajta támadó eszközt. Leveti magáról, és visszautasítja. Egy valamit azonban elfogad, amit Saul király mond neki, és pedig az áldást, amivel mégis elbocsátja és felhatalmazza a harcra. Menj el, az Úr legyen veled. Erre szüksége van Dávidnak. Eddig is erre volt szüksége, és ezt is tapasztalta, ott sem voltak komoly harci felszerelései, csak pásztor felszerelése volt. Nem öldöklő harcba való fegyverzete volt, hanem pásztor felszerelése volt, ami nem elsősorban támadást szolgált, még a vadállatok ellen sem, hanem védelmet az ő bárányai számára, hogy meg tudja őket menteni, hogy az életüket meg tudja menteni. Így is tesz erről bizonyságot ott rögtön Saul királynak, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és medve karmától, meg tud menteni ettől a filiszteustól is. Rögtön elmondja az ő bizonyságtételét. Suhant gyerek, ugye nem harcedzett katona, és valami olyat mond ennek a királynak, aki már vezetett seregeket harcba, meg győzött is, amit igazán tudhatott volna a király is. Csak ő nem igazán ezzel élt, ahogy Dávid ezzel az eggyel akart élni. Minden más fegyvert félretéve, letéve, a neki kínált egyéb fegyvereket letéve, most is azzal akart élni, amivel eddig ment a küzdelembe, a juhokért való küzdelembe, az Úrtól kapott erővel és a benne való bizalommal. Így fegyverezte föl magát Dávid, így öltött védelmet a sokszoros túlerővel szemben. Két ütközetre felkészült embert látunk itt, Góliátot, a harcedzett férfit félelmetes testi erővel és fegyverzettel felszerelve, és Dávidot háborús tapasztalatok nélkül, még most erősödő fiatal izmokkal és pásztor felszereléssel. Pásztorbot, tarisznya és néhány kicsi kavics vagy sima kövecske. Mennyire különböznek külső megjelenésükben, külső felszereltségükben, a küzdelemhez való kiállásukban. Mind a ketten küzdelemre készülnek. Egészen másképp indulnak el külsőleg a küzdelembe. De csak külsőleg indulnak másképp. A külső bizony a belsőnek a tükörképe, a megfelelője, kivetítődése az ő életükön. Góliát miért indul harcba? Milyen motivációi vannak, mik azok a belső indítékok, amik őt a harcba küldik? Egy roppant nagy önteltség, a saját dicsősége, gyönyörködik önmaga testi erejében és adottságaiban, és azt érvényesíteni, láttatni akarja, győzni akar vele bármilyen áron, és egyáltalán nem az a célja, hogy a másik javát szolgálja, hanem hogy a másikat elpusztítsa. Vért kíván a másik vére által való, vére árán való győzelmet. Az számára a győzelem, ha a másik belepusztul, belehal, és ő leigázhatja az ellenfélnek a népét is. És Dávid, Ő Isten választott népének a becsületét akarja megvédeni, hallottuk, hogy ki az, aki meri gyalázni Isten seregét. Nem függetleníti sem önmagát, sem a népet, ők Isten választott népéhez tartoznak, és őt zavarja az, és bántja az, hogy ez a filiszteus hivalkodik és káromolja Isten nevét, és Isten választott népének a seregét. Ezt nem tudja téglenül nézni Dávid. Ezért lesz harci kedve neki is. Nem az öldöklés, nem a pusztítás, nem az önmaga erejének a fitoktatása miatt, hanem azért, hogy védelmére legyen Isten népe szabadságának, életének, és az ő Istene nevének. Amikor pásztorként ott volt a nyáj mellett, akkor a bárány életét védte. Azt akarta kimenteni a vadállat fogai közül. Most pedig Isten nevét, az ő szent nevét félti ettől a hitetlen filiszteus Góliáttól, aki megszentségteleníti és szájára veszi és káromolja Isten nevét. Dávid belső hozzáállása, hite, Istenhez való bizodalma, ragaszkodása, ezt nem bírja téglenül hallgatni és nézni. Ezért indul fel belsőleg arra, hogy nekilát a küzdelemnek. És akkor nézzük tovább az igét a 41. és 47. versszak között. A filiszteus is elindult, és egyre közelebb jött Dávidhoz, és előtte ment a fegyverhordozó. Amikor a filiszteus rátekintett, megvetően nézett Dávidra, mert fiatal volt, pirosposkás és jó megjelenésű. És ezt kérdezte a filiszteus Dávidtól, hát kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem. És szidni kezdte a filiszteus Dávidot Istenével együtt. Ezt mondta a filiszteus Dávidnak, gyere csak ide, hadd adjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid így felelt a filiszteusnak, te karddal, láncsával és dárdával jössz ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének a nevében megyek ellened, akit te kicsúfoltál. Még ma kezembe ad az Úr, leváglak és fejedet veszem, a filiszteusok seregének a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Tulajdonképpen ebből a szakaszból azt emelhetnénk ki, hogy mind a két félnek van egy hadi terve, egy hadi célja. Góliátnak is, és Dávidnak is. A filiszteus felméri Dávidot, ezt hallottuk a felolvasott igeszakasz elején, felméri Dávidot, az ő harci készségét, erejét, fegyverzetét, és nagy megvetéssel szól róla. Azt olvastuk Dávidról, hogy piros posgás volt, jó megjelenésű, fiatal. Valószínű, hogy ezek nem voltak nyerők a Góliát előtt. Hát egy harcosnak nem így kell kinézni, sokkal inkább sebb helyesnek, durva vonásokkal redőzöttnek, hatalmasnak, nyersnek, nem egy jó megjelenésű, kedves, piros posgás, derűs tekintetű, nyílt szemű valakinek. Ő megveti az ilyet. Ő előtte ez nem érték, ami Dávidnak itt a jellemzője. A fegyverzete pedig, amit olvastunk, hogy botot lát a kezébe, ugye pásztorbotot, meg hát a maga kis pásztortarisznyáját, az egészen felbőszíti Góliátot, és hát azt kérdezi, ugye, hogy kutya vagyok én, hogy bottal jössz ellenem? Ugye mennyire másképp gondolkodik egy bot? Hányféle gondolkodást tud kiváltani az emberből egy botlátása? Az egyiknek azt juttatja eszébe, hogy én ebb vagyok, és ellenem jön egy bottal, és egy pásztornak azt juttatja eszébe, hogy pásztorbot, ami arra való, hogy megvédje az elkódorgó báránykáját a szakadékba eséstől, hogy utána nyúljon, hogy visszaterelje, nem hogy bántsa vele, nem hogy agyonverje vele, hanem hogy megmentse vele. tükrözi ez a mondat, ez az egy mondat is Góliátnak az egész gonosz belső hozzáállását. Neki csak ez tudott erről eszébe jutni. És felbőszülve szitkozódik tovább, szidja Dávidot Istenével együtt. Mi a terve? Egyetlen terve van, szétmarcangolni Dávidot, odaadni testét az égi madaraknak, és legyőzni ezt a népet. Győzelmet aratni azért, hogy a másikat tönkretegye és elpusztítsa. A gonosz terve és célja mindig ez. Pusztítás árán pusztítani. A terv is, meg a cél is tulajdonképpen ugyanaz. Elpusztítani bármilyen eszközzel a másik embernek az életét. Dávid terve. Az öldöklő fegyverrel szemben, Isten nevében és az ő erejével indul a harcba. Így fogalmazza ő meg, ő is kiadja az ő tervét, nem csak a filiszteus mondta el, Dávid így adja ki az ő tervét, de én a seregek urának, Izrael csapatai Istenének nevében megyek ellened. Még ma kezembe ad az Úr, és hallottuk, hogy ő is elmondja, nem olvasom tovább végig, hogy életébe fog kerülni Góliátnak is, az, hogyha ő most Isten kezébe kerül. De nem a maga gyilkos szándéka volt benne a cél, hanem mi volt a cél? Még ma kezembe ad az Úr, megtudja az egész egybegyűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr, mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Mit akar Dávid? Mi volt az ő terve és célja? Szabadítani. És ha ehhez a szabadításhoz a gonoszt meg kellett ölni, ez természetes. Mert a gonosz tartotta fogva, tehát a gonoszt kellett megölni, hogy ne tarthassa fogva. De célja Dávidnak és Istennek a célja az ember megszabadítása, Izrael népének a szabadsága, hogy kimentse a gyilkos az öldöklő gonosz kezéből. Az egyik ember pusztítani, a másik menteni és szabadítani akar. Az egyik ember mögött sötét gonosz erők tornyosulnak, hatalmasodnak, láthatólag fölé, a másiknak, aki talán gyenge hozzá viszonyítva, benne a szabadítás erői, a jó erők működnek, mert Istenhez ragaszkodik, és ő őrá hagyatkozik az ő harcában. A látszat az, hogy erősebb a gonosz. Nézzük meg, hogy mi a vége a csatának, amikor összecsapnak, összeütköznek, tényleg a gonosz lesz-e az erősebb. A 48. verstől olvasom az 50-ig. Amikor a filiszteus neki készült és egyre közeledett Dávidhoz, Dávid is kifutott gyorsan a csatasorból a filiszteus elé. Belenyúlt Dávid a tarisznyájába, kivett belőle egy követ, a parittyájával elröpítette, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő belefúródott a homlokába, és arccal a földre zuhant. Dávid tehát erősebb volt a filiszteusnál, bár csak parittyája és köve volt. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig nem volt kard Dávid kezében. Pillanatok alatt eldőlt az összecsapás. Nem kellett hosszú, véres vagdalkozásnak lenni. Dávid sebet sem kapott benne, sem testileg, sem lelkileg nem sebződött meg az ő élete. A hatalmas Góliát, az izomkolosszus egy pillanat alatt elterül a földön. Attól a pici kavicstól? Láthatólag igen, de ugye tudjuk, hogy nem mindegy, hogy az a kavics hova esett. Honnan pattanhatott volna vissza a hatalmas testről, hány olyan pont volt, amelyik sebezhetetlen volt a kavicssal szembe. De volt olyan, ahol sebezhető volt. Ha Isten irányította ezt a fegyvert, amit most ő Dávid kezébe adott, hogy a gonosznak véget vessen. Egy pillanat, Szinte egy szellőnyi, egy fuvallatnyi mozdulat, olyan gyors és olyan erőtlen egy kavics ereje ahhoz képest, amit mondjuk egy kard, vagy láncsa, vagy dárt tudna vágni sebet. És mégis a gonosz elterülve a földön. Az öt sima kövecske kére nem is volt szükség, csak egyetlen egyre belőle. A filiszteusok seregén volt most a sor, hogy megrettenjenek, megfutamodjanak, és vége legyen az ő fenyegetésüknek. Az a ének mondat jutott eszembe, amit sokat énekeltünk valamikor, hogy sátán had megriad, vert sereg, sziklavár nekünk a győzelmes kereszt. Nem tudom, hogy ismerős-e, de vert sereggé lett az addig félelmetes csapat. A gonosz lehet verté, megverté, legyőzötté. Tegnap azt láttuk nagyon nehéz szívvel, talán elcsüggesztően, elkeserítően, hogy nem tudunk mi győzni a gonosz felett. A gonosz győzte le az embert. Legyőzetett a gonosz. Van-e, aki kiállhat vele szembe? Van ember, aki felállhat a gonosz által való legyőzöttségből? Bólogatnak a testvérek, hogy nincsen, legalábbis egyesek, hogy nincsen, aki felállhat. De hát akkor az tragédia, hogyha nincsen, aki felállhasson a gonosz által való legyőzetésből. Hadd idézzem Dávidnak egy mondatát, ami ma az útmutatóban is szerepel. Senki se csüggedjen el emiatt, elmegy a te szolgád, megvív a filiszteussal. Dávid előképe annak, aki ezt a mennyben Istennek mondhatta, nagyjából hasonlóan. Itt vagyok én, küldj el engem. 40 napon át nem volt, aki kiálljon. Aztán megjelent egy ártatlan, egy harcban még ismeretlen, kardot forgatni, másikat megbántani, tönkretenni nem tudó ember Dávid képében. Dávid pásztor. És van a Bibliának egy jó pásztora, Jézus Krisztus, aki megjelent az Atya előtt, vállalkozva erre a feladatra, kész megvívni a gonosszal, akit itt Góliát képvisel. Góliát, a gonosz hatalmat megtestesítő, ember felé tornyosuló, embert legyőző hatalom elterülve van a földön, a tusa végére. Az Isten által vezérelt, lebonyolított harc végére. Az a gonosz, akit tegnap hallottunk, és az édenkertbe odaállt az ember elé, és legyőzte, nem aratott végleges győzelmet. Engedte ezt Isten igéje már tegnap is sejtetni velünk, hogy szörnyű, tragikus ugyanez a kép, ez a legyőzetés, de nem ez az utolsó szó. Isten teszi rá majd az egészre a pontot, vagy a koronát, és ez a korona ilyen értelemben Jézus Krisztus győzelme lesz. A győztes Jézus Krisztus lesz, és vele Isten, nem pedig a gonosz. Olyan jó nekünk már, hogy mindezeknek a megvalósulását is tudhatjuk, utána vagyunk Jézus Krisztus ezen gonosszal való összecsapásának. Hol történt meg ez a nagy összecsapás? Itt a földi életében, az ő szenvedésében és kereszten való halálában. Nagyon nem akarta a gonosz. Nagyon nem akarta, hogy Jézus ott a kereszten meghaljon, mert tudta, hogy az az ő döntő veresége lesz. Jézus Krisztust még ott is megkísérti, hogy szállj le a keresztről. Nehogy meghaljon a szent, tiszta, ártatlan, büntelen, érettünk bűnösökért. Mert ha egy ilyen meghal, aki szent, tiszta, ártatlan, akinek nem kell a sajátjáért meghalni, az meghalhat a másikért. Hol volt ettől a gonosz Góliátnak a terve? Ő nem a másikért állt ki, hogy életét odaáldozza, hanem a másikat akarta megölni, tönkretenni, elpusztítani, leigázni. Dávid megvédeni akarta szembe a Góliáttal az ő népét, ott volt benne, hogy ha kell, még a saját élete árán is. Kiállt egy ilyen aránytalan harcba, és a maga kicsiét oda tette és kiszolgáltatta. De nem egyedül volt a harcba, hanem ez a kicsi, erőtlen, fiatal legény a hatalmas, világteremtő erővel, Isten erejével indult el a harcba. Nem karddal, lándzsával és dárdával, vágó és szúróeszközökkel, ölőeszközökkel, hanem Istenből merített erőkkel. Ha kell megmenteni vele még az ellenséget is. Bizonyságot hallhat, tett ott Dávid az ellenség füle hallatára is. Nem csak Saulnak mondta el bizonyságtételét, hanem Góliátnak is. Te karddal, lándzsával és dárdával jössz ellenem. Én a seregek urának, az élő Istennek a nevében megyek ellened. És meg kell tudnotok, hogy ő az Úr. Az ember életének, az örök életének ez az ismeret a feltétele, hogy megtudjuk, hogy ki is a valóságos, élő Úr. És az Izrael Istene, a menny Istene az egyedül élő Úr, és ezt meg kell tudni minden ellenségnek is. Nem azért, hogy megszégyenüljenek, hanem azért, hogy ők is elismerjék, hogy Izrael Istene az Úr. Tulajdonképpen feléjük is mentő kötél. Belekapaszkodhatnak, beleragadhatnak ők is Izrael Istenét, bárki istenévé választhatja. Felkínáltatik még Góliátnak is az élő Isten. De Góliát már annyira megkeményedett az önhitségben, a saját dicsőségének a keresésében, a másik ember leigázásában és eltiprásában, hogy ő már ebből nem hallja meg a számára is szóló örömhírt. Ezt kell látni ebben a harcban és ebben a felállásban. Az egyik 100%-osan tönkretenni és pusztítani akar, a másik 100%-osan mindenki felé az élet lehetőséget kínálja. És amikor olyan tragikusnak tűnt az, hogy ott az édenkertbe győzött a gonosz, akkor ezzel szemben hatalmas örömhír az, hogy minden legyőzöttnek, aki a legyőzöttek táborába születik, közénk, emberek közé születik, újra és újra oda kínálja Isten az örök élet, az igazi élet lehetőségét. Nem a kárhozatban való gyötrődés és szenvedést, hanem az örök életnek a lehetőségét. Mert jött egy Dávid, és jött egy Dávid trónjára ülő Jézus Krisztus, aki legyőzte végérvényesen a gonoszt. Hogy nem úgy néz ki még ez a világ? Hát valaki egyszer úgy fogalmazta, hogy az utolsó csapásai a gonosznak. Az ember az ő utolsó csapásai alatt is terül, ha maga van. Leterít a gonosz az utolsó csapásaival is, ha nincs védelmünk, ha nem rejtőzünk el úgy, ahogy az Dávid tette, ha nem vesszük fel az Isten fegyverzetét magunkra, a gyilkos földi hadseregek fegyverzetével szemben. Az Isten fegyverzetébe bújni szabad, és akkor biztos védelmünk lesz a gonosz ellen, hogy ezek a kegyetlen csapásai, amit még próbálgat az ember felé, ne terítsenek le bennünket, mert ő egészen biztos védelmet nyújt számunkra. Az evangélium van felállás a bűn által legyőzött ember számára. Nincs olyan mélység, ahova Isten szeretete le ne nyúlna, hiszen Jézus Krisztus alászállt a poklokra, mondjuk el a hitvallásunkban, nem egyszer. A legnagyobb mélységbe is leér Isten szeretete. Nem lehet ember olyan mélyen, a bűnnek olyan fogságába, ahonnan ő ki ne tudná szabadítani. Mit akart Dávid? Szabadítani. Szabadítani a bárányt az oroszlán szájából, szabadítani az embert a sátán fogságából. Jézus Krisztus ezért jött erre a földre, nem a másik, hanem a saját élete árán, szabadságot adni a foglyoknak, életet adni a halálban lévőknek. És akik ezt elfogadták, ezt a szabadítást megismerték, azok más emberként élhetnek már ezen a földön. Nem kell sem odaadni, kiszolgáltatni magát, megbénulni a gonosz előtt, ahogy azt ott Saul és serege tette, gyáván hátrálni, vagy teljes megadással kiszolgáltatni magunkat a gonosznak. Mit tesz ma a gonosz? Sodorja az embereket, viszi magával, és hányszor megadja magát a keresztény ember is a gonosznak, a hívő ember is olyan sokszor, és erre olyan sok lehetőségünk van a mindennapokban. A hozzánk legközelebb állókon keresztül tudunk leginkább sodortatni. Ki használja a gonosz az emberi összetartozásunkat, egymásra szorultságunkat, hogy egymáson keresztül is megközelítsen bennünket, akik azért rendeltetünk Isten szándéka szerint, hogy egymás javára és mentésére és védelmére legyünk, egy-egy kis családi közösség otthon, vagy gyülekezeti közösség, vagy ország népe, hogy egymás mentésére, segítésére legyen, ehelyett a gonosz odalép be leggyakrabban, és próbálja elsodorni az embert, az Istenben bízó embert is, az ő közeléből, és adja a kezébe a szokásos, gonosz által használt mindennapi fegyvereket. Mik ezek? Nem tudjuk most itt felsorolni, de majd lehet ezeket a fegyvereket keresni és felsorolni. Hogyan szoktam én harcba menni? Az én mindennapi harcaimba. Ha kiállnak kihívással velem szembe, kiállnak ellenünk is a Góliátok, kihívnak bennünket is a harcra, mit tett Góliát? Semmi más, csak odaállt és beszélt. Hányszor kihívás ér bennünket is a másik szavaink keresztül? Miért van annyi gyomorfekély? Miért van annyi szívinfarktus? Mert a másik szavai félelmet, bénítást, idegességet, támadást, számtalan reakciót szülnek bennünk, amik szintén ilyen hadakozó fegyverek, és vissza akarunk vágni ennek kapcsán afelé, aki bennünket kihívott és bántott. Olyan jó volna tudni, egy bántó szó a sátán kihívása. Számunkra mivel válaszolunk, hogyan válaszolunk? Győztesek akarunk lenni, és már pedig ő engem meg ne alázzon, akkor én inkább visszaalázom őt. Ez nem Dávid fegyvere volt, ez nem a pásztor fegyver volt, ez a Saul fegyvere volt. Kinek a fegyvere van a kezünkbe? Olyan jó volna ma letenni Saul fegyvereit, és felvenni a Dávidét, amelyik az ellenséget is, ha kell, megmenti, oda kínálja neki az életet. Isten ezért is hívott el bennünket, hogy ilyen Dávidokként mehessünk majd vissza a szeretteink közé, akik nem a vagdalkozó támadó fegyvereket viszik, Saul fegyvereket visznek közéjük és Góliát fegyvereket, hanem akik pásztor eszközöket visznek, amelyik menteni akarja a másikat, legyen az barát, testvér vagy éppen ellenség, ahogy azt Jézus Krisztus is tette. Odaadta önmagát testi szeretteiért, odaadta magát lelki gyermekeiért, testvéreiért, odaadta magát az őt keresztre feszítő ellenségért is. Van ellenség is, aki az ő keresztje alatt megtér. Jézus érte is meghalt. Vajon a mi ellenségeink, a mi életünket látva megtérnek-e Jézus Krisztuson keresztül az Atyához? Életük lesz-e? Isten adja meg nekünk, hogy ilyen lehessen ez a nap, ez a hét számunkra, hogy győzhessenek Jézus Krisztus fegyverei, a dávidi fegyverek, az ő mentő szeretete, és hogy lehessen nekünk is megmentett szabad életünk, meg vihessünk, lehessünk eszközök Isten kezébe más embernek a megszabadítására. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, hogy azt üzented ma nekünk, hogy senki se csüggedjen el. Hiszen nem csak a ifjú Dávid az, aki ki tud állni az ellenséggel, a hatalmas Góliáttal szemben, hanem mi már tudhatjuk nagyon jól, te vagy Jézus Krisztus, az a pásztor, aki minden bárányodért halálba adtad a te életedet. Köszönöm én is neked, hogy így menthettél meg engem is a gonosz fogságából, és köszönöm, hogy életre, veled való örök életre hívtál el. De köszönöm, hogy valamennyiünkre igaz ez, mindannyiunk után kinyújtod a te pásztorbotodat, és megpróbálsz visszahúzni, vagy egyáltalán beletenni a te nyájadba. Kérünk téged, hadd lehessünk így bárányaiddá, hadd lehessen ilyen örökkévaló életünk nálad és veled, és hadd tudjunk úgy menni haza szeretteink közé, hogy Dávidokként küldhess bennünket oda. Köszönjük a te szeretetedet, Úr Jézus. Amen.